Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntök minden hallgatót ezen a szép szerdai napon. Van egy vendégünk is, mégpedig a bérmalányom Réka. Ő is itt van a stúdióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! És ő is fog segítkezni ezen a mai napon nekünk, hogy együtt elmélkedjünk. A mai napra, még szintén így a eukarisztikus kongresszusra készülve, II. János Pál pápának egy másik apostoli levelét hoztam el, amit a rózsafűzér évében a rózsafűzér királynőjének ünnepén írt 2004. október 7-én. És izgalmas volt úgy rátekinteni erre, hogy így előzetesen olvastam, hogy nagyon aktuális, és szinte ez mostani készületünkre is nagyon jó, hogy így készüljünk el az eukarisztikus évre. A fő iránymutató pedig az Emmauszi tanítványok lesz. Most felolvasom az evangéliumi részt az Emmauszi tanítványokról, és utána pedig elkezdünk elmélkedni arról, hogy II. János Pál pápa hogy vezet be bennünket az eukarisztiával kapcsolatban ebben az évben, és hogy világítja meg, hogy milyen fontos ez a mi számunkra. Aznap ketten közülük egy Emmaus nevű helységbe mentek, amely Jeruzsálemtől 60 stádium távolságra volt, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és tanakodtak, egyszer csak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk, de a szemüket akadályozta valami, hogy fel ne ismerjék. Megszólította őket, miről beszélgettek egymással útközben. Ők szomorúan megálltak. Az egyik, akinek Kleofás volt a neve, azt felelte: te vagy az egyetlen idege Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban. Ő megkérdezte tőlük, micsoda. Azt felelték: a názáreti Jézus esete, aki tettben és szóban hatalmas próféta volt Isten és az egész nép előtt, hogy hogyan adták őt a főpapok és az főembereink halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő fogja megváltani Izraelt. Azon felül ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. De néhány közülünk való asszony is megzavart bennünket, akik hajnalban a sírnál voltak, s mivel nem találták a testét, visszajöttek azzal a hírrel, hogy angyalok jelentek és látták, akik azt mondták, hogy él. Társaink közül néhányan a sírhoz mentek, és úgy találták, ahogy az asszonyok mondták, de őt magát nem látták. Erő azt mondta nekik: ó, ti oktalan és késedelmes szívűek, arra, hogy elhiggyétek mindazt, amit a próféták mondtak. Hát nem ezeket kellett elszenvednie Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségébe? És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán mindent megmagyarázott nekik, ami az írásokban róla szólt. Mikor odaértek a faluhoz, ahová mentek, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és lemenőben már a nap. Bement hát, hogy velük maradjon. Amikor az asztalhoz ült velük, fogta a kenyeret, áldást mondott, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ők pedig így szóltak egymáshoz: hát nem lángolt a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, és feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Azok is elmondták: valóban föltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és azt, hogy hogyan ismerték fel őt a kenyértöréskor. Idáig az evangéliumi szakasz, és most így még bevezetendőül hallgassuk meg az eukarisztikus kongresszusnak a himnuszát, ami 1938-ban volt. Újra itt vagyunk. A pápa pontosan ezzel a mondattal kezdi ezt az apostoli levelét, hogy maradj velünk, Urunk, mert esteledik. És éppen az eukarisztiában jelenlévő Krisztus az, aki így nem hagyott árván bennünket, hanem itt kísér bennünket a földünk zarándok útján, kérdéseink, nyugtalanságaink és olykor súlyos csalódásaink útján, az isteni zarándok ma is utitársunk. És ezért írja a pápa, hogy az emmauszi tanítványok képe nagyon alkalmas arra, hogy megadja az eukarisztikus évnek az alaptónusát. Mert hiszen ott is, így a zarándoklásuk alatt, Jézus megvilágosította őket a Szentírás szavain keresztül, az írásokban, hogy hogyan vonatkoztak rá a proféták szavai, és utána pedig a kenyértöréskor valóban megismerték őt, felismerték őt, és rögtön azonnal elindultak hirdetni az evangéliumot a többi apostolnak, hogy föltámad Krisztus valóban. Azt kívánja a pápa, hogy az eukarisztia legyen az az élő középpont, amely köré összegyűlnek a fiatalok is, erősíteni a hitüket és lelkesedésüket. Már ebben is megjegyzi, hogy ő nem szeretne újat hozni, nem azt szeretné, hogy mindenki valami olyan különleges tervel álljon elő, hanem csak annyit, hogy mindenben felfedezzék azt a Jézusi dimenziót, az, hogy ő is velünk van, hogy hogy van benne minden cselekedetünkben, hogy az egyháznak hogyan a forrása az eukarisztia, és hogy erre akarja leginkább ráirányítani a figyelmet. És hogy azt mondja, hogy annál inkább élőbbek lesznek a közösségek, minél inkább ezt felfedezik. Ő maga is írja, ugyanebben a levelében, majd így a dokumentum végén, hogyha csak annyit ér el ezzel az eukarisztikus évvel, hogy minden templomban lesz szentségimádási alkalom, akkor már megérte. És valóban, ez azt gondolom, hogy létrejött. Itt a mi egyházmegyékben biztosan, hogy így van, mert minden templomnak megvan a szentségimádási napja. Ott is most, ahol szolgálok Pesszentlőrincen, ott minden pénteken van szentségimádás, meg első csütörtökönként is, első szombatonként is. Tehát jó ez, hogyha felismerik, hogy tényleg megvolt ennek a gyümölcse, amikor ez elkezdődött. Nem azt kéri tehát, hogy az eddigi programokat szakítsák meg a lelkipásztorok, hanem hogy hangsúlyozzák az eukarisztikus dimenziót. Beírja, ahogy így végigveszi azt, hogy milyen dokumentumokkal már készült eddig, hogy rátekintett Jézus Krisztus életére, az, hogy ő a megváltónk, rámutatott arra, hogy mennyire fontos a vasárnapot megünnepelni és kiemelni az év, a hét többi napjából, és hogy számunkra is mekkora forrás a vasárnapi szentmise. Akkor írja, hogy rátekintett Máriára a rózsafűzé révében, rátekintett arra, hogy mennyire fontos az, hogy a rózsafűzérben is a Krisztusra tekintünk rá a titkokban, és hogy őt világítjuk meg, őt tudjuk azáltal is egyre inkább megismerni, tehát hozza ezeket a bevezetőket. És azt is nagyon kihangsúlyozza, hogy nagyon benne van, és ebben biztos is meg van győződve róla, hogy az emberiség távoli jövője érdekében dolgozunk. Minden imádságunk az nem pusztán arról szól, hogy mi magunk adott esetben egy jobb világban éljünk, hanem hogy a jövő az igenis sokkal jobb legyen. Ezért imádkozzunk, és ő ebben biztos, hogy az ezredfordulóban is, bár a világ nem változott, de az eukarisztia előtt, hogyha az emberek ott elmélkednek és szemlélik Jézus Krisztust, és hagyják, hogy ez alakítsa az életüket, akkor biztos benne, hogy az emberiség jövője már változni fog. Úgyhogy mi magunk is ezért készüljünk így egyre inkább erre az eukarisztikus évre, nem csak magunkért, hanem a jövőért is. Az eukarisztia a világosság misztériuma. Itt kezdi el a magyarázatát, kiindulva az emmauszi tanítványok történetéből, mert az eukarisztia a maga a világosság. Jézus Krisztus mondja magáról, hogy ő a világ világossága, amit meg is mutat egyrészt a színeváltozás helyén, ahol elváltozik színében és az apostolok tanúi annak a fényességnek, másrészt pedig a föltámadás is ezt tette nyilvánvalóvá, ahogy felragyogott benne az Isten dicsősége is, hogy megjelent az apostoloknak. De ez a világosság máshogy is megjelenik. Egyrészt, hogyha az eukarisztiára rátekintünk, akkor minthogyha ez a dicsőség el lenne fátyolozva, hiszen ott van előttünk így az eukarisztia. Rátekintünk erre a kenyérre, ami Krisztus teste, és hogy igazából úgy átvilágít rajta, akár az a lámpa is, amivel meg van világítva, de mégsem azt a ragyogást látjuk, amit az apostolok átéltek ott a színeváltozás helyén. És hogy ezért ez a hit misztériumát világítja meg. Azonban minden szentírási résszel, hogyha azt átelmélkedjük és úgy tekintünk rá az oltári szentségre, akkor egyre inkább megvilágosodik, hogy mi is ugyanazzal a Krisztussal találkozunk. És hogy pontosan az evangélia emmauszi tanítványok történetében is így világítja meg Jézus Krisztus azokat a szentírási részeket, amelyek beteljesedtek az ő életében kereszt halálával és feltámadásával, hogy az apostolok már érezték, hogy elkezd lángolni a szívük, valami ott elkezdett bennük felfényleni. És minden szentmisében is így világítja meg az ige liturgiája, az eukarisztia liturgiáját, mert ez a két asztal, az ige és a kenyér asztala egységet alkot. És János evangéliuma is ezért hozza az eukarisztikus beszédében, az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital. Inkább ezt magyarázza meg, és így világosodik ki, hogy a többi evangélium pedig konkrétan az eukarisztia alapításáról szól, és ez pedig a János evangélium pedig ezt világítja meg. Tehát, hogy a Szentírás, az ige, az igenis egyre inkább meg tudja világítani azt a Krisztust, akit mi szemlélünk. Ez segít bennünket is abban, hogy egyre inkább meg tudjuk ismerni, és egyre inkább valóban a mi életünk részévé is tudjuk tenni. És erre buzdít a pápa, hogy nem elég csak az, hogy érthető nyelven olvassák fel, ami így elindult ugye a II. Vatikáni zsinatót, hogy mindenki így a saját nyelvén hallja a liturgiában az evangéliumot, hanem hogy gondosan és erőkészülettel és figyelmes szívvel hallgassák a hívek. Csöndes elmélkedéssel kell fogadni, ami szükséges ahhoz, hogy az Isten ige megérintsen bennünket, és hogy megvilágosítsa az életünket. Ezért fontos az, hogy a szentmisére is, amikor megérkezünk, akkor olyan nyitott szívvel hallgassuk. Érdemes akár olyan egy-egy szót úgy elraktározni abból, hogy igen, most ez szól hozzám, mert ez már sokkal jobban meg fogja világítani a szentmise következő részét, az eukarisztia liturgiáját. Lehet, hogy éppen az olvasmányban az egyik mondat, amelyik bárhogy szólhat, az fog engem közelebb vinni Jézus Krisztushoz, amikor őt magamhoz veszem a szentostjában is, akkor úgy rájövök, hogy hoppá, hát ezt a részt ez világosította meg, ez az én személyes találkozásom. Tehát, hogy ott van ez a megvilágosítás, az ige. Utána pedig fölismerték őt a kenyértörésben. Amikor már előkészítette a talajt ez az ige, ez a magyarázat, amikor már elkezdett lángolni az apostolok szíve, ebbe a talajba hullott bele az a felismerés, amikor az a lángolás az már teljes mértékében úgy elkezdett bennük is úgy felizzani, hogy felismerték Jézus Krisztust a kenyértörésben. És hogy jó tekinteni, hogy itt elkezdődött közöttük egy közösség. Ezt kezdi el a pápa szépen végigvenni, hogy az embert mindig éri a kísértés, hogy az eukarisztiát a saját emberi dimenziói közé redukálja, holott valójában az embernek kell kitárulnia a misztérium dimenziói előtt. Az eukarisztia túlságosan nagy ajándék ahhoz, hogy csorbításokat és kétértelműségeket tűrhetne. Ez annyit jelent, hogy valóban egy lakoma jelleget adott, amikor a tanítványok felismerték Jézus Krisztust a kenyértörésben, és valóban fontos számunkra is, hogy mint lakoma is rátekintsünk az eukarisztiára, hiszen valóban Jézus Krisztus az ő testét adta értünk, és hogy ez alkotja meg azt a közösséget, hogy mi egy test lehetünk, és hogy így összevon bennünket, de mégis hangsúlyozza a pápa, hogy elsődlegesen áldozati értelme van. És hogy az eukarisztiában Krisztus újra megjeleníti számunkra a Golgotán egyszer s mindenkiért bemutatott áldozatát. Jól lehet, az eukarisztikus lakomán a föltámadott Krisztus van jelen, magában hordozza a szenvedésének jeleit, melynek emlékezete minden szentmise, miként a liturgia, a konszekrációt, felszentelés, megszentelés követő akklamációval emlékeztet erre, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ugyanakkor, miközben megjeleníti a múltat, az eukarisztia, a történelem vége Krisztus második eljövetelének jövendője felé is irányít bennünket. Tehát igenis, ott van ez a rész, hogy egyrészt lakoma, másrészt ott van ez az áldozati jelleg. És hogy ebben a megtörettetésben van benne tényleg az a felismerés, hogy a mi életünkben is ott kell legyen ez a megtörettetés, hogy utána a feltámadás is tudja kísérni. Talán ez így ismerhették meg a tanítványok is, így Jézus Krisztust, amikor felfedezték, hogy valahogy, amikor ők eljöttek Jeruzsálemből, akkor a csalódottságuk által ott valami megtörött bennük. És hogy igenis ott volt ez az áldozat, és ebben felfény lett pontosan az a feltámadás, hogy ennek így kellett történnie, mint hogy Jézus megvilágította őket, és ezért tudtak utána örömmel visszaszaladni a tanítványokhoz. Velünk van minden nap, és a valóságos jelenlétének a misztériuma az oltári szentség, és hogy a hit megköveteli tőlünk, hogy azzal a tudattal álljunk az eukarisztia előtt, hogy Krisztus színe előtt állunk. És tényleg ez az, amit úgy egyre inkább meg tud világítani a Szentírás. Ezt már többször mondtam, de jó úgy tényleg úgy észbe vésni, hogy ahogy olvassuk az, hogy hogyan találkoztak az apostolok, vagy éppen a többi ember, akik gyógyulásra vágytak Jézussal, hogyha bennünk van egy ilyen kép, sokkal mélyebb lesz a szent áldozásunk, mert ugyanazzal a Jézus Krisztussal találkozunk. A pápa utána tovább veszi, hogy az eukarisztia az olyan misztérium, amelyet jól kell ünnepelni. A szentmisét kell az egész keresztény élet középpontjává tenni, és minden közösségnek mindent meg kell tennie azért, hogy az ide vonatkozó szabályok szerint a kellő módon ünnepelje a nép részvételével, a kiosztott szerepek megfelelő betöltésével, és komoly figyelemmel a szakralitásra is, melyek még az éneket és a liturgikus zenét is uralnia kell. És hogy ezért jó, hogyha ilyenkor mindig így rákészülünk arra, hogy mi is zajlik ott a szentmisén, mennyi minden történik benne. És mindez segít abban, hogy tényleg felismerjük azt, hogy ott hogy jelenik meg előttünk Jézus Krisztus. Mind a szentmise ünneplése közben, mind a szentmisén kívüli szentségimádásban ébren kell tartani Krisztus valóságos jelenlétének tudatát. Zsendet kell biztosítani azért a szentmisében is, és a szentségimádások alkalmával is. Ami, valljuk be, hogy sokszor talán nehéz számunkra. Akár amikor ott vagyunk szentmisén és az áldozás után visszaülünk a helyünkre, az orgon is már elhallgat, akkor mit kezdek én ezzel a csönddel? Ott kell arra figyelni, hogy most Jézus Krisztus, akit magamhoz vettem, hogy szól hozzám? Hogy tudok neki akkor hálát adni? Rengeteg olyan imádság van, akár szentektől, akár a Krisztus lelke szentelj meg engem, ami volt egy időszak, amikor olvastuk minden szentmise után, az áldozás után. Jó, hogyha van egy ilyen a tarsolyunkban, ez is segíthet abban, hogy ezt a csendet megfelelő módon fel tudjuk használni és fel tudjuk fedezni az értékét, de azt gondolom, hogy lehet saját szavainkkal is hálát adni az Istennek, és saját szavunkkal megszólítani őt, aki most velünk van. És hogy ezt mutatja be az Emmauszi tanítványoknak is az a vágyuk, hogy maradj velünk, Urunk, és Jézus Krisztus éppen ezt a hatalmas ajándékot adja nekik, hogy nem csak hogy velük, hanem bennük is marad. És akkor ott, ez a lángolás, ez ott elkezd bennük érni, ezt tudják utána továbbadni. Ezért érdemes felhasználni ezt a csendet, ami a szentmisében is van. Sokan valóban akkor mondjuk mocorognak meg ilyesmi, de jó egy kicsit akkor magunkra figyelni. A világban mindig is lesz zaj. És hogyha ezt nem tudom úgy külsőleg kizárni, akkor is meg kell tanulni valahogy, akár tényleg ilyen kisebb gyakorlatok, hogy na most viszont belül én csendet alkotok. Hogyha belül van a zaj a lelkünkben, az sokkal nehezebb elhallgattatni, vagy éppen kizárni, mint hogyha csak a külső zaj lenne. Úgyhogy lehet, hogy egy kicsit, nem tudom, ott mocorognak pont mellettem, vagy zörgetik az acskót, akkor is érdemes ott figyelni, most velem van Jézus, és én rá szeretnék figyelni. Tehát Jézus Krisztus így önmagát adta az Emmauszi tanítványoknak sokkal nagyobb ajándékként, hogy nem csak velük maradt, hanem bennük. Ez az egy kenyér tesz bennünket is egy testé. Nem lehet megfelelő módon érteni, sem teljesen megélni az egyházi közösségen kívül az eukarisztia közösséget adó jellegét. Sokan ugye mondják, hogy atya, hát én nem járok templomba, mert a maga módján vagyok vallásos. Azt a példát találtam, amikor jöttem a metrón, akkor ezen gondolkoztam, hogy ez hogy lehet valahogy jobban megvilágítani. Hogyha van egy legó, és én azt egyféleképpen tudom összetenni, akkor az csak egyféle meglátás lesz. Azonban, hogyha én találkozok olyanokkal, akik szintén szeretnek legózni, és ők máshogy tudnak összerakni bármit, akkor abból is tanulhatok. De akár lehet úgy is, hogyha én elkezdek mondjuk valami növények, vagy éppen bogarak után érdeklődni, és saját magam elkezdem figyelni, vagy éppen a madarakat is, akkor egyrészt ott lehet egy megfigyelés része, amit én magam le tudok jegyezni. De hogyha én belépek egy ilyen madárbarát klubba, vagy éppen bogarász klubba, akkor már azokat a tapasztalatokat is magamévá tudom tenni, azokat is hozzá tudom tenni a tudásomhoz, és egyre inkább be tudom azt építeni, és egyre tágabb látókörrel fogok rendelkezni. Maguk módján vallásos embereknek szerintem éppen ott van az a nehézség, hogy ők önmagukban azt az egyfajta Isten tudják megismerni, akit ők meg akartak így láttatni, meg akarnak így látni, és hogy ez nem tágul, az úgy megmarad egy szinten. Míg hogyha közösségben vagyok, akkor mindenképpen rakódik rám azért egy kis dolog, hogy hát ő már máshogy látta, vagy akár egy tekintet, hogy hú, milyen boldog volt, hogy visszaült a helyére most az áldozás után, akkor itt tényleg van valami. Tehát igenis épülhetünk abból, hogy mi közösségben ünneplünk. Hogyha nem tapasztalom meg a közösségnek ezt a jellegét, akkor igenis nehezebb felfedezni az, hogy milyen ajándék van akár a szentmisében, vagy éppen az eukarisztiában, vagy a szentségimádásban. Tehát, hogy legyen meg bennünk az az alázat, hogy tudjunk tanulni egymástól is. Az eukarisztikus misztériumban Jézus mint közösséget építi az egyházat, a nagy minta szerint, melyre a főpapi imájában hivatkozott, miként te, atyám, bennem, és én te benned, úgy legyenek ők is egyek mi bennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. És éppen ez az egység kezd el bennünk is működni. És amennyiben az eukarisztia az egyházi egység forrása, annyiban annak a legnagyobb megnyilvánulása is. Mert az eukarisztia a közösségnek a megjelenése. És ez a közösség az egyrészt hierarchikus, mert megvannak benne mindenkinek a szerepe és a szolgálata, másrészt pedig itt tudom felfedezni az, hogy testvéri is. Kölcsönös nyitottságra, szeretetre, megértésre és megbocsátásra nevelő közösségi lelkiséggel tudjuk ezt ápolni. Éppen tegnap volt az evangéliumban, igen, Szent Benedek ünnepén volt az evangéliumban, hogy megkérdezte Péter apostol, mi mindenünket elhagytunk, és mi lesz a jutalmunk? És ott mondja Jézus, aki értem elhagyja apját, anyját, testvéreit, százannyit kap cserébe. Ezt a testvériséget tudjuk valóban megtapasztalni az egyház közösségében, és érdemes úgy belegondolni ebbe az evangéliumi részben. Nem pusztán arról szól ez, aki így bevonul és mondjuk megkapja a szerzetesi vagy éppen papi hivatását, hogy akkor így kivonul, így a saját földjéről, hanem lelki értelemben. Mire mondom én azt, hogy hát én ez az én mindenem? És hogyha lelki értelemben az én mindenemet el tudom engedni, akkor tudom megtapasztalni azt, hogy mennyire kezdek el szomjazni. Talán így is kezdődött Benedeknek is az a remetesége. Elvonult a világtól, hogy a világ ne érintse, de mennyi embert kezdett el kivonzani, és ott voltak a többi remeték, amiből pedig már egy testvéri közösség kialakult. Tehát, hogy ez egy szívvé, egy lélekké tud bennünket tenni az eukarisztia, hogy a kenyértörés az apostolokat is egy szívvé és egy lélekké tette, hogy közösségben tudtak együtt működni és együtt szolgálni és hirdetni az evangéliumot. A pápa kifejezi többször azt az óhajtását és vágyát, hogy azt szeretné, hogy ebben az évben külön figyelmet fordítsunk a vasárnapnak, mint az Úr napjának és az egyház napjának újra felfedezésére és teljes átélésére. És ebben buzdítja a papokat is, hogy a kegyelem ezen évében lelkipásztori szolgálatuk során még nagyobb figyelmet fordítsanak a vasárnapi szentmisére, mint olyan ünneplésre, melyen a plébániai közösség egésze van jelen, beleértve rendszeres részvevőként a különböző csoportokat, mozgalmakat és társulásokat is. Fedezzük fel, hogy tényleg azért megyek vasárnap a szentmisére, nem mert kötelező, meg van egy ilyen egyházi parancs, hanem azért, mert én ott tudok forrásozni, ott élhetem meg tényleg ezt a testvéri közösséget. És utána hozza, hogy az Emmauszi tanítványok is még abban az órában visszaindultak, hogy van egy missziós jellege is az eukarisztiának. Magamhoz vettem az Úr Jézust, és ő elkezdett engem betölteni. Azt írja a pápa, ha valóban találkozunk a föltámadottal, amikor testével és vérével táplálkozunk, képtelenek vagyunk magunknak megtartani a tapasztalt örömöt. A szentekben ez nyilvánult meg, amikor érezték, hogy elkezdtek töltekezni az Istennel, ezt nem tudták visszatartani. Hogyha egy lufit csak vízzel töltünk és töltünk, az szét fogja vetni. És pontosan ezért van az, hogy ő valahogy ki kell jönnie ennek az örömnek az életünkben, az, hogy mi kivel találkozunk, vagy éppen kivel töltekezünk. Ha nem tudunk vele töltekezni, arra is így rá tudunk tekinteni. Ez önmagában akkor arra kell buzdítson bennünket, hogy igen, én még nem érzem túlságosan ezt a töltekezést, akkor adj Uram nekem nyitottabb szívet, hogy fel tudjam egyre inkább ismerni, hogy milyen kincset adsz nekem ebben. Én sem mindig tudom felfedezni, sőt, azt gondolom, hogy ezt tényleg jó így gyakorolnunk, vagy éppen ebben segítenünk egymást a tanúságtételek által, amikor valaki úgy sokkal jobban felismeri az, hogy na most micsoda ajándékot kaptam, akkor tudja segíteni a társait, környezetét, hogy hát én ezt a kincset kaptam, és milyen jó lenne, hogyha ezt te is át tudnád élni. Így tudjuk egymást is segíteni, hogy ez egy tényleg egy nagy dologról van itt szó, és hogy ezt az örömöt akkor adjuk tovább. És szerintem ez tényleg úgy van, hogyha elkezdünk töltekezni vele, akkor valahogy mindenképpen kijön az, meg kell nyilvánuljon az életünkben. Az apostol szoros kapcsolatba hozza a lakomát és a hirdetést, közösségre lépni Krisztussal a húsvéti megemlékezésben egyidejűleg jelenti a kötelezettség érzetet arra, hogy a szertartásban megvalósított esemény misszionáriusai legyünk. A szentmise végén is éppen ezért van az az elbocsátás, hogy küldetésetek van, járjatok békével. És hogy ezáltal ezt a programot így tovább tudjuk folytatni, ezt a küldetést. És minél inkább tudjuk ezt megélni, amennyivel megismerem Jézus Krisztust, amennyire tudom szemlélni, és felfedezem azokat az értékeket, és elkezdem magamba építeni azt a magatartásformát, amit Jézus Krisztusban látok, az, hogy ő alázatos módon értünk adta önmagát is, kenyérré tette magát, hogy táplálkozni tudjunk. Akár már, hogyha ezt az alázatot elsajátítjuk, akkor már is tudunk ebben növekedni. Következő pont, amire felhívja a pápa a figyelmünket, a hálaadás. A hálaadás, ami benne van magában az eukarisztia szóban, de hogy itt tudunk rátekinteni arra, hogy igenis az életünket, egész voltunkat az Istennek tudjuk megköszönni, aki így értünk adta önmagát, és hogy jó arra rátekinteni, hogy az emberi létünk érthetetlen a teremtővel való kapcsolat nélkül, és hogy ez buzdítson bennünket hálára. Mindig legyen a szívünkben ott ez a hálaadás érzése, az, hogy én tényleg megköszönöm az életemet, azt, amit kapok, még akkor is, hogyha nehézségért, mert abból is valami gyümölcsöt mindenképpen el tudok tárolni. Igen. A másik, amire még fölhívja a figyelmet a pápa, hogy egyrészt ott van, igen, így, hogy akkor az Isten kapcsolatunk mélyülhet, ahogy rátekintünk az eukarisztiára, másrészt pedig az eukarisztiának az a jellege, hogy ebben az Isten leborul az ember előtt, és hogy Jézus Krisztus is megmosta tanítványainak a lábát, egyfajta szolidaritás útja is, hogy rátekintünk a testvéreinkre, a szegényebbekre, azokra, akiknek szükségük van a segítségre, a legkisebbek szolgálatában is fel tudjuk fedezni azt, a jézusi motívumot, azt a jézusi hozzáállást az embertársainkhoz. És ebben is jó növekednünk, hogy rátekintünk az oltári szentségben, hogy mi hogy tudunk szolgálni a legkisebbeknek, mi is hogy tudunk minden inkább szolgálattevőkké válni, és hogy észrevegyük azt, hogy kinek mire van szüksége. Ezért szeretem a hetes kánonokat, abból van 4 ABCD, de azok nyilván világítják meg egyre inkább azt, hogy adj ajkunkra, Uram, vigasztaló szavakat, ha elmagányosodott és reményvesztett emberekkel találkozunk. Adj bátorságot, hogy tettekkel segítsük szegény vagy elnyomott testvéreinket, és sorra ezeket emeli ki, hogy az egyház az tényleg a remény jelévé tudjon válni itt a világban. Ezt emeli ki tehát a pápa, ebben a dokumentumban is így készít bennünket az eukarisztia évében arra, hogy egyre inkább rá tudjunk tekinteni erre a kincsre, erre a csodára, amit kaptunk. Most itt Réka készült nekünk imádságokkal, ami az oltári szentség ima könyvéből, úgyhogy most ebből hallgassunk meg egy imádságot.
Szent Efrém, ó, milyen boldog vagyok! Ó, hosszantűrő jóságos Úr, ments meg engem! Ments meg engem, Isten fia Krisztus, aki egyedül vagy bűn nélkül! Engedd meg üdvözítőm, hogy részem legyen isteni életedben, hogy ne maradjon többé bennem semmi idegen, és mindenkor a te akaratodat cselekedjem. Munkálj bennem bűnösben, hatalmas kegyelmeddel, hogy készségesen magamhoz öleljem parancsaidat, és a talentumokat, amelyeket rábíztál, sokszorosan gyümölcsöztessen dicsőségedre. A te dicséretedben, a te dicsőítésedben akarok élni, ó Uram, szívbéli bizakodásban és örömben. Ó, milyen boldog vagyok, hogy fölöltöztettél kegyelmednek mennyegzői ruhájába. Buzgósággal akarom ápolni a szent lámpatüzét, Krisztusom, hogy örömújongással mehessek eléd, ó, jegyese a halhatatlan léleknek, hogy hálát mondhassak neked, és dicséretedet mindörökké. Amen.
Pápa tehát erre buzdít bennünket, és nagyon izgalmas a befejezése ennek a dokumentumnak. Egyrészt itt mondja azt, amit mondtam az elején, hogy mindazonáltal nem azt kérem, hogy rendkívüli dolgokat műveljetek, hanem hogy minden kezdeményezést mély bensőségesség hasson át. Ha ennek az évnek csak annyi volna a gyümölcs, hogy minden keresztény közösség megünnepli a vasárnapi szentmisét, és gyakoribbá válna a szentmisén kívüli szentségimádás, már nagyon nagy eredményt érnénk el. Van egy bejövő hívásunk. Igen, tessék?
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
84 éves Béla bácsi vagyok. Értettem a 38-as Eucharisztikus Világkongresszuson apámmal, aki ugye 5 éves voltam, a karjaiba emelt, és úgy láttam a hatalmas tömeget, a nagyon szép felvonulást, és a sok áldozót.
Ennek hát ez
szép dologra visszaemlékezve, és egy pici reménnyel, hogy a következőt is esetleg Isten kegyelméből megérhetem. Egy kis verset írtam én az oltári szentségről. Ebből csak néhány sort idéznék, ha megengedi.
Igen, köszönjük.
Bűneinkért meghalt megváltó Krisztusunk, dicsőségre támadt, mennybe ment Jézusunk. Ki nem hagyta dárván megváltott népedet, szentested véreddel táplálott hívedet. Eukarisztia, nagy oltári szentség, melyben elrejtezett istenség, emberség. Dicső jelenléted, titok és csodája, mind ki részesülhet benne és imádja. Krisztus testes vére, lelkünk tápláléka, erősítsd hitünket, mely életünk magja. Szeretetünk fokozd felénk, s testvéreinkben reményünk beteljen véled a mennyekben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a legméltóságosabb oltári szentség.
Mindörökké, amen. Köszönjük szépen. Ez nagyon szép volt, és hát elhiszem, hogy mekkora élmény lehetett, ami így elkíséri 5 évesen ezt látni, azt a hatalmas nagy tömeget és a sok áldozót, és valóban így kihat az életünkre. Volt még egy telefonhívás, de azt bocsánatot kérek, de tényleg még szeretném ezt befejezni, csak ezért mondtam a kollégának, hogy most kapcsolja le, mert a pápa végigveszi a püspököket, hogy rátok bízom ezt az évet, és biztos vagyok benne, hogy jól fogjátok azt vezetni. Szól utána a papokhoz, hogy minden nap, akik megismétitek az átváltoztatás szavait, legyetek tanúi és hirdetői ennek a szeretetnek, és szemléljétek azt. Szól a diakónusokhoz, szól a lektorokhoz, akolitusokhoz, rendkívüli áldoztatókhoz, hogy mekkora kincs van rájuk bízva, hogy ők maguk is áldoztatnak. Szól a leendő papokhoz, a szemináristákhoz, hogy már most érezzék meg azt a mindennapi szentmisében, hogy mennyire jó találkozni Jézussal. Szól a szerzetesekhez, szerzetesnőkhöz, minden Krisztus hívőhöz, és végül a fiatalokhoz is, hogy egyre közelebb kerüljenek az oltári szentségben Jézus Krisztushoz. És ezért nagyon szép, hogy tényleg mindenkire rátekint a pápa, mindenkihez szóló levelet adott ki, hogy így készüljenek az eukarisztia évére. Még amit megígértem itt a Mária Rádióban, hogy egyrészt ugye ott van így a szemlélés az oltári szentségben, akikkel és így Jézus elé mindenkit oda tudunk vinni az imánkban, másrészt pedig ott van a legkisebbek szolgálata is, ezért érdemes támogatni a Mária Rádiót is, hogy ott legyen ez a legkisebbek szolgálata is, hiszen ez nagyon sokakhoz eljut, és most szükség van segítségre itt is. Úgyhogy kérem a támogatásukat, amit a Mária Rádiónak a honlapján ott is lehet látni, meg az elérhetőséged az biztos, hogyha megkérdezik, hogy hogy lehet támogatni, akkor azt elmondják a telefonon. Úgyhogy így is kérem, hogy támogassák a Mária Rádiót, és imádkozzanak a hallgatókért és az itt dolgozókért is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lejtényi Emmánuel atyával.